Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg a mai vasárnap ige hirdetési alapigéjét. Úgy, amint azt megírva találjuk Ezékiel könyvének a 33. fejezetében, a 30. verstől a következőképpen. Emberfia, rólad beszélget néped a falak mellett és a házak kapujában. Így beszélgettek maguk közt egymással. Gyertek csak, hallgassátok, miféle ige jön az Úrtól. Azután eljönnek hozzád, mintha népgyűlésre jönnének, odaül eléd az én népem, hallgatják beszédedet, de nem azt szerint élnek. Bajzán dallá lesz az a szájukban, az eszük pedig nyereségen jár. Csak ennyi vagy nekik, bajzán dalok énekese, akinek szép a hangja, és jól pengeti a lantot. Hallgatják a beszédedet, de nem aszerint élnek. De ha majd beteljesedik, mert beteljesedik, akkor megtudják, hogy próféta volt közöttük. Ez Isten írott igéje. Amen. Keresztény gyülekezet, testvéreim az Úrban! Az előző vasárnap már elkezdtünk foglalkozni Ezékiel könyvével, annak is a második fejezetével. Ugye az első fejezetben tudjuk, hogy egy nagy látomást látott Ezékiel próféta, aminek hatására leborult az Isten előtt. A második fejezetben pedig azt mondta neki az Úr, hogy állj talpra, most már te jössz, menj el a néphez, hirdesd nekik az igét. Menj el ahhoz a néphez, akik megvetették az én beszédemet, akik hűtlenek voltak. És ugye emlékszünk arra az ominózus pillanatra, amikor Ezékiel prófétának meg kellett ennie a tekercset, amin az ítélet igéi voltak ráírva. Meg kellett tennie, hogy magáévá tegye Istennek a beszédét, Istennek az igéjét, hogy egész lényévé várjon. És így gondolkodtunk együtt azon, hogy mi hogyan tudjuk vajon Isten igéjét magunkba fogadni. De hogyha Ezékielnél maradunk, akkor a további részekben nagyon sok izgalmas történettel találkozunk, és azt látjuk a mostani igénkben, hogy a 33. fejezetben, hogy igen, megszerették az emberek Ezékiát. Igen, megszerették azt, ahogyan prédikált, népszerű lehetett, hogyha ma a YouTube-on rajta lenne, akkor biztos, hogy több százezer vagy milliós követője lenne Ezékielnek, mert azt olvassuk, hogy az utcákon is róla beszéltek. Tömegek gyűltek köré, hallgatták a szavait. Nagyon népszerű lehetett, de ugyanakkor azt is olvastuk az igényben, hogy bár hallgatták őt, mégsem cselekedtek úgy, ahogyan ő azt prédikálta. Az Istennek az igéje szerint. Tudnunk kell azt, hogy ma is vannak ilyen igehirdetők. Hála Istennek, akiket sokan hallgatnak. Hadd hozzak egy példát már is így az elején, a mai korból. Hadd hozzam példának Billy Grahamet, bizonyára sokan ismerhetik. Én a szakdolgozatomat róla írtam, az ő munkásságáról és a magyarországi látogatásairól. Billy Graham 1939-től 2005-ig 185 országban fordult meg, 235 millió embernek hirdette személyesen az igét, és több 100 millió milliárd ember hallgatta az akkori korban, ugye azért, amikor még nem volt YouTube és nem volt ilyen internetes felület, hallgatta az ő ige hirdetését televíziókon, videókon keresztül is. És Magyarországon is 4 alkalommal járt. Bizonyára többen vannak, akik talán látták személyesen, ugyanis 4 alkalommal volt 1977-ben, 81-ben, 85-ben és 89-ben is a rendszerváltozásnál, amikor a Népstadionban 100 000 ember gyűlt össze azért, hogy egy prédikációt meghallgassanak. Ilyen még nem volt, és nem tudom, hogy lesz-e a történelemben Magyarországon, hogy ennyi ember összegyűjjön azért, hogy Isten igéjét hallgassa. Billy Grahamnek a prédikációira jellemző volt az, és ez egyedi volt nála, hogy a igehirdetés végén kihívta azokat az embereket, akik úgy érezték, hogy átadták akkor azon a napon, azon az Isten tiszteleten az életüket az Úristennek. Kihívta ezeket az embereket az előtérbe, és így történt ez Budapesten is 89-ben, amikor 30 000 ember ment ki. 30 000 ember ment ki az előtérbe a színpadhoz, annak a tudatában, hogy ők megtértek, vagy valami változás történt az életükben. Talán ez volt amúgy a rekord Billy Graham életében, ugye lehet így fogalmazni. Azonban, hogyha visszanézzük a videót, és hát a szakdolgozatom kapcsán nagyon sok interjút is készítettem, akkor azt láthatjuk, hogy nagyon nagy zűrzavar volt ebben a hatalmas tömegben. Hirtelen megmozdult egy hatalmas tömeg, nagyon nagy zűrzavar volt, és a szervezők, akik áldást adtak az embereknek, mert azért mentek oda az emberek, hogy áldást kapjanak, beszélgessenek velük, többek között ajándékokat is adtak az ott jelenlevőknek. És hát az ember, ahogy visszanézi ezeket a dolgokat, és ahogy hallgatja az embereket, akik részt vettek ezen az evangelizáción, az az érzése támad, hogy, hogy valójában sokan csak az ajándék miatt mentek ki. Vagy sokan csak azért mentek ki, hogy találkozzanak a nagy Billy Grahammel, a világhírű szenzációval, a nagy rétorral, hogy szemtől szembe lássák, talán csak pár méterre, vagy pár centire. És bizony azt lehet mondani, hogy talán ki lehet mondani nyugodtan, hogy az a 30 000 ember az nem csak az ige miatt ment ki, nem azért, mert ment valami változás, hanem a külső körülmények mozgatták meg őket. A külső körülmények. Az, hogy találkozzanak egy nagy emberrel, az, hogy kapjanak egy tollat, ingyen ajándékot, talán egy csomagot, egy levelezőlapot. Föltehetjük, nem tudom, hogy személy, hogy ki hogyan ment ki, és nem is szeretném most itt százalékokba venni, hogy ki milyen érzéssel ment ki, de föltehetjük a kérdést, hogy vajon miért mentek ki az emberek. Az ige miatt, vagy pedig valami külsőség miatt. És hát azt látjuk, hogy Ezékiel könyvében, Ezékiel prófétánál is valami hasonlót tapasztalunk. Ugyanis ott is arról prédikál Ezékiel, hogy nagyon sokan mennek őt hallgatni, nagyon sokan kíváncsiak rá, de nem feltétlen amiatt, hogy az igét be is fogadják és cselekedjék is azt. Ezékiel könyvének az első 32 fejezete az összeomlásról, az ítélet hirdetésről, a pusztulásokról és a jövendőlésökről szól. Ebben az első részben láthatjuk azt, hogy lerombolódik a jeruzsálemi templom, és az emberek az ítélet hirdetés hatására megdöbbennek, azonosítják magukat ezzel a templommal is, hogy talán az ő életük is oda juthat. És aztán pedig azt látjuk, hogy valami megváltozik Ezékiel próféta ige hirdetésében. Ugyanis utána már bátorítja a népet. Bátorítja a népet, hogy van remény, van kiút, van egy újabb haza, van egy új Jeruzsálem, ahova majd elmehettek. És az az igazság, hogy Ezékiel prófét, és az egész Ószövetségben nagyon sokszor találkozunk azzal, hogy Isten elpusztította azokat a népeket, akik az útjába álltak Izraelnek. Akik így vagy úgy, de befolyásolták azt, hogy az ígéret beteljesüljön. Akik elfordultak Istentől. És mindez miért? Azért, hogy az ígéret beteljesedjen. Azért, hogy aztán megszülethessen a megváltó. Azért, hogy aztán sértetlen maradjon Izrael népe. És talán arra következtetünk, és ahogy olvassuk Ezékiel prófétának a könyvét, hogy bizony az izraeli embereknek, az ottani zsidó embereknek talán ez jó érzés volt. Jó érzés volt hallani azt, hogy Isten elpusztítja azokat az embereket, akik nem hisznek benne. És talán mi is így lehetünk sokszor, hogyha nagyon magunkban nézünk, hogyha látjuk másiknak a kárát, akkor lehet, hogy egy jó érzés van bennünk. Vagy talán, akik templomba járunk, mi egyből úgy gondoljuk, hogy már egyenes utunk van a mennyországba, és a többieknek kell pedig ez történt, ez van. Nem tudom, hogy kiben mi motoszkál, de ez egy általános emberi érzés. És azt látjuk, hogy ezek az emberek szívesen hallgatják Ezékiát. Szívesen hallgatják az ő predikációit. Jó érzéssel tölti el őket. Pontosan nem tudjuk, hogy mi miatt. De azt tudjuk, hogy nagyon sokan hallgatták őt. És aztán pedig azt olvassuk, hogy nem cselekedték. Megmaradt egy felszínes szinten, még Izrael népénél is, amit Ezékiel prófétált, de nem tudták azt cselekedni. Természetesen itt arra is gondolhatunk, hogyha most magunkra gondolunk, hogy az ember hallgatja az igét, de nem cselekszi, vagy máson jár az esze, hogy az ige hirdetővel van a baj. És valljuk be őszintén, hogy sokszor az ige hirdetővel is baj van. De most nem erről van szó, mert most az igénk nem a ige hirdetőre fókuszál, hiszen Ezékiel Isten igéjét hirdette tisztán és egyenesen, és szeretettel, hanem az ige hallgatókon van a hangsúly. Hogyan hallgatták Istennek az igéjét az emberek, akkoriban, 2500 évvel ezelőtt, és hogyan hallgatjuk most mi Istennek az igéjét? A Szentírás megkülönbözteti a testet, a lelket és a szellemet. A szárszot, a pszühét és a pneumát, ez a három görög szó szerepel erre. Kérdésként tehetjük föl, hogy mi hogyan hallgatjuk, hogyan olvassuk, milyen lelkülettel közeledünk Isten igéjéhez. Testileg, lelkileg vagy szellemileg? Testileg hallgatjuk, hogy csak befogadjuk, jó, egyik fülünkön be, másikon ki. Vagy esetleg lelkileg, érzelmes síkra tereljük az egészet. Vagy pedig valóban lelkileg, pneumatikusan, ahogy az ige mondja, Isten lelke hatol belénk. Isten szent lelke az, aki valóban munkálkodik bennünk, és az igét megérteti velünk. Milyen fülünk van? Feltehetjük ezt a kérdést, hogy milyen fülünk van. És a Bibliában is számos olyan esettel találkozunk, hogy vannak, akik hallgatták az igét, és még azt is mondták róla, hogy nagyon jó, nagyon szépen beszél, jó hallgatni. Egy megdöbbentő szemét fogok mondani, ilyen volt Heródes király is. Heródes, aki meg akart ölni Jézust. Ugyanis ő Márk evangéliumában azt olvassuk, hogy szívesen hallgatta keresztelő Jánost. Heródes tudta Jánosról, hogy igaz és szent ember. Ezért védelmébe vette, bár hallgatva őt gyakran zavarba jött, mégis szívesen hallgatta. Egy Heródes is szívesen hallgatta, el tudjuk képzelni. De persze tudjuk, hogy mindez csak a testi füléig jutott el. Nem hatolt mélyebbre, hiszen akkor teljesen megváltozott volna az ő élete is. Megmaradt felszínes embernek. Esze ágába se jutott, hogy az élete ezáltal megváltozott volna, vagy hogy más síkra terelje a gondolatait, az egész életvitelét. Igénkben azzal találkozunk, hogy az emberek hallgatják Ezékiel beszédét, de nem azt szerint élnek. Életükkel nem követik azt. Konkrétan, hogy egy kicsit még jobban belemegyünk az igénybe, akkor azt olvassuk, hogy Ezékielnek a beszédei gyönyört keltenek hallgatóiban, de ők nem ragadják meg annak a belső tartalmát. Ismételgetik Ezékiel szavait, mint pajzán dalokat, ezt olvastuk, mint pajzán dalokat éneklik. Hogyha megnézzük az eredeti héber szöveget, akkor azt olvassuk, hogy úgy veszik az ajkukra, mint kélyes vágyakat. Mint hogyha kélyes vágyakat ébresztő énekeket énekelnének. Ez az eredeti megfogalmazás. Szentimentálisan hallgatják az igét. Érzelmi síkra terelik az egészet. Kádinak a Neo-Vulgáta fordításában így olvassuk ezt a részt. Olyan vagy közöttük, mint aki a szerelemről énekel. És talán, hogyha ezt a pajzán szót átváltjuk a szerelemre, akkor jobban megérthetjük, hogy mit is jelent. A szerelemben az ember elvakul, az ember egy más dimenzióba jut. És ehhez hasonlítja Ezékiel, hogy így hallgatják, hogy nem a lényeget ragadják meg, hanem csak a fellegekben járnak. Gyönyörködtek Ezékiel szavaiban, de bensőjük valójában érintetlen marad. Nem veszik észre, és nem akarják észrevenni a valódi jelentést. Kedves testvérek, azt kell, hogy mondjuk, hogy az ige eljuthat hozzánk. Az ige eljut hozzánk, erről volt szó a múlt heti predikációban is. A kérdés az, hogy a munkát elvégzi-e bennünk a Szentlélek. Mert ő el szeretné végezni bennünk. Ő ott van, és ő szeretne munkálkodni bennünk. De vajon mi akarjuk-e, hogy munkálkodjon? Szeretnénk-e, ha nem csak testi, lelki fülünk lenne, hanem szellemi fülünk is lenne. Hogyha valóban meg tudnánk hallani úgy Isten igéjét, hogy az a részünké váljon. Az oltár előtti felolvasott igénkben a nagy vacsoráról volt szó. Arról volt szó, hogy akiket meghívtak a mennyegzőre, azok nem fogadták el a meghívást. Illetve lehet, hogy elfogadták a meghívást, de nem mentek el. Különböző kifogásokat találtak az emberek. Valaki azt mondta, hogy földet vett, nincs ideje menni, nincs ideje foglalkozni azzal, hogy elmenjen a mennyegzőre. A másik azt mondta, hogy ökröt vettem, foglalkoznom kell velük. A harmadik azt mondta, hogy most nősültem, hát nehogy már, most nősültem, akkor most én az igével foglalkozzak, elmenjek a mennyegzőre, nincs időm ezzel foglalkozni. Kifogásokat láthattunk, és ugye tudjuk, hogy itt a mennyegző miről szól. A mennyegzőre való meghívás, az örök életre való meghívásról szól ebben a példázatban. És azt látjuk, hogy akiket meghívtak, akik hallottak róla, és valószínűleg tudomást is szereztek róla, ők nem mehettek be. Hanem kik mehettek be? A vakok, a sánták, a szegények, az utcáról, azok az emberek, akik lehet, hogy nem hallottak annyit Isten igéről, mégis nyitottak voltak az Isten beszédére. Ők voltak arra alkalmasak, alkalmasabbak voltak, hogy elmenjenek a mennyegzőre. Nem tudjuk, hogy kik voltak ezek az emberek, és hogy hogyan álltak. De az biztos, hogy ők kívülállók voltak. Kedves testvérek, mindannyian kapunk meghívást Istentől, az örök mennyegzőre. Első kérdés az, hogy hallgatjuk-e az ő igéjét. A második az, hogyha hallgatjuk az ő igéjét, akkor vajon megéljük-e az ő igéjét. Úgy is lehet hallgatni Isten igéjét, ahogy Izrael népe. Hogy elakad az emberi eszköznél, a közvetítőnél, a részleteknél, és nem akarja azt, amit Isten el szeretne végezni az életében. Az ilyen igehallgató könnyen úgy járhat, mint az az ember, aki elmegy a fogorvoshoz egy fogfájással, és leül a rendelőben, fáj a foga, és aztán sokat kell várnia a rendelőben, olvassa a magazinokat, az asztalon levő dolgokat, aztán hirtelen elmúlik a fogfájása, ránéz az órájára, azt mondja, jó, hazamegyek, már nem fáj a fogam. Aztán másnap megint elkezd fájni a foga. Bemegy a rendelőbe, megint sokat kell várnia, lapozgatja a prospektusokat, újságokat. Ránéz az órájára, haza kell mennem, már nem fáj a fogam. És így megy egy héten keresztül. És aztán történik a nagy baj, kiukad a foga, és implantátumot kell betenni, stb. Így vagyunk, testvérek, mi is az ige hallgatással. Sokszor csak hallgatjuk, jó, ez tetszik, ez nem tetszik, nem kell vele még foglalkoznom. Pedig be kell ülnünk abba az orvosi székbe. Úgy, ahogy ha egyszer fáj a fogunk, akkor el kell menni a fogorvoshoz, be kell ülni a székbe, ki kell nyitni a szánkat, és rá kell bízni a fogorvosra magunkat. Ott már mi nem tudunk beleszólni, nem tudunk mondani, nem tudjuk irányítani a fogorvost. Így lehetünk a mi mennyei atyánkkal is. A legkisebb problémával is oda mehetünk hozzá, beülhetünk a székbe, és rábízhatjuk teljesen magunkat. A kérdés az, hogy mi felállunk, hogy csak olvasgatjuk-e azokat a prospektusokat, és aztán pedig, hogyha elmúlik egy fájdalom, valami oknál fogva, akkor hazamegyünk, és nem foglalkozunk vele. Kedves testvérek, mindannyian rászorulunk Istennek a segítségére. És ő ott van, és ő segíteni akar nekünk nap, mint nap. Az igéje hangzik, az igét tudjuk olvasni, az igéről beszélgethetünk, megtalálhatjuk templomban, interneten, Bibliában, nap, mint nap. Vele kezdhetjük a napunkat, vele fejezhetjük be a napunkat. Kérdés, hogy mi csak az írást látjuk, mi csak a hangulatot látjuk, mi csak a rétort látjuk, mi csak a külsőségeket látjuk el. Kérdés az, hogy hogyan ülünk itt a templomban, és hogyan fogunk hazamenni. Mire fogunk emlékezni? Arra, hogy ki milyen ruhában ült, arra, hogy milyen hibák voltak az Isten tiszteleten, hogy esetleg a hangosítás nem volt jó, vagy kinek hogyan állt a haja, vagy pedig valóban tudunk-e az igéről gondolkodni, továbbvinni, akár a ebédnél, akár délután, akár a hét folyamán. Elővesszük-e Ezékiel könyvét, és megnézzük-e, hogy mi van a második és a 33. fejezet között. Mert úgy érthetjük meg. Természetesen nem arról van szó, hogy most egy délután el kéne olvasni. De vajon foglalkozunk-e vele? Vagy pedig csak testi fülünk van. Meghallgatjuk, jól érezzük magunkat, együtt vagyunk, kipipáljuk, és aztán pedig folytatjuk a mindennapjainkat úgy, hogy nem kérdezzük meg, hogy Uram, mi a te akaratod ezzel, és ezzel, és ezzel a részlettel az életemben. Kedves testvérek, Izrael népéről azt olvassuk, hogy beszélgettek. Ezékielről, gondolom az igéről is, arról, amit mondott. Azt olvassuk, hogy elmentek, meghallgatták, ismételgették, de nem éltek szerint. Milyen aktuális ez ma? Nekem, neked, mindannyiunknak. Milyen füllel hallgatjuk, tanulmányozzuk Isten igéjét? Testi, lelki, vagy pneumatikus, szellemi füllel? Milyen mélyre hatol bennünk az üzenet? Az ige hallgatása, az olvasása valójában cselekedetté válik-e a mi életünkben? Szeretnénk kell, hogy változást hozzon a mi életünkben. Ez a kérdés, hogy hogyan ülünk most itt, és aztán hogyan ülünk majd az otthonainkban, a munkahelyünkön, szeretteink, barátaink körében. Így gondolkozunk az igéről, hogy testi emberek vagyunk, vagy csak érzelmi emberek, vagy valóban lelki emberek. Amen. Imádkozzunk. Drága Úrunk, köszönjük a Te drága igédet. Köszönjük, hogy ez nem csak egy felületes dolog, ami az egyik fenünkön bemehet, a másikon pedig kijön, hanem valóban ott maradhat az értelmünkben, életünk részévé válhat. Kérünk Téged, hogy a Te igéd formáljon bennünket. Az alakítsa életünket, hétköznapjainkat. Hogy tudjunk elmenni arra a mennyegzőre, amire Te meghívtál bennünket. Legyen áldott a Te neved azért, hogy Te szeretsz bennünket, és azt szeretnéd, hogy mindannyian egy asztal körül üljünk. Amen.